Üdvözlöm Önöket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészeti és társadalomtudományi kara nevében, és szeretném elsősorban megköszönni a Helyiser József városi könyvtárnak ezt a lehetőséget, mert ez viszonossági alapon működő együttműködés. És én nem is szeretném igazából nagyon sokáig húzni a tanárról került az időt, úgyhogy bemutatnám az előadókat, és kezdődhetne is az előadás. A szállítási sorrendben haladnék. És elsőként bemutatom dr. Potos Máté egyetemi docens tanszékvezető urat. Annyit kell róla röviden tudni, hogy végzettségét tekintve történész régész, és 2009 és 2015 között volt a bölcsészet és társadalomtudományi kar dékánja, jelenleg prodékán és a külügyekért felel. Dr. Kőszegi Miklós, a másik előadó, szintén tanszékvezető egyetemi docens, és végzettségét tekintve történelem tanár, és ő is már régóta a kari vezetőség tagja, 2010 óta dékánhelyettes, jelenleg tudományos és innovációs dékánhelyettesi tisztséget töltve, úgyhogy szeretném átadni akkor a szót a tanár uraknak, és nagyon jó szórakozást kívánok.
Köszönjük szépen, akkor mikroszokot érjük, mivel te jobbkezes vagy, én meg balkezes vagyok, úgyhogy úgyis jó jön ki ez a dolog. Nem tudom, hogyha állok, vagy bocsánat, mennyire jó, ha állok, vagy ülök. Jó. Egy néhány mondatot hadd mondjak, egy kicsit bevezetül, felvezetül. Először is magam nevében, illetve Miklós nevében is szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és egy nagy öröm számunkra régi arcokat újra látni többek között. Mindenféleképpen az az öröm számunkra, hogy ennek az általunk kezdeményezett programnak Esztergomban is meg lett teremteni az összes feltétele, és mi itt is elmondhatjuk azt, amit Budapesten egyszer már megtettünk, de akkor ezt mi egyetemi helyszínen, és azért az jóval kevésbé inspiráló, mint egy könyvtári közeg, ahol az emberek rögtön hozzá is férhetnek például az ott kirakott könyvekhez, amelyek akár a klasszikus, akár a népszerű irodalom kategóriájában szerepelnek abban a listában, amelyeket mi összeállítottunk. A dologgal kapcsolatban hadd mondjak el még két fontos szempontot. Az egyik az az, hogy, vagy inkább hármat, ha lehet. Az egyik az az, hogy ez egy sajátos megoldás, ketten fogunk beszélni, illetve beszélgetni, sőt adott esetben akár vitatkozni egymással. Tehát igazából egy olyan fajta performance-nak lesznek a tanúi, amelyik hát egyszerű és elvileg megismételtetlen. Ha most mondtam, hogy már egyszer csináltunk valami ilyesmit Budapesten, de ez most más kérdés. Én egy egyetemi éveim alatt szereztem egy ilyen tapasztalatot, nekem ez volt az egyik legnagyobb élményem, amikor két professzor egy adott témával kapcsolatosan közösen tartottak előadást, és kölcsönösen egészítették ki egymás mondanivalóját, és sokkal izgalmasabb és élvezetesebb volt, mint az egyszerű, hagyományos módszer, hogy a tanár monotonan beszél, miközben a lény zümmögését is lehet hallani, és az ember így könnyebben elveszti a fonalat. Így most gondoskodni fogom arról, hogy ez ne így legyen. Az egyes, ez volt az első, az egyes a Miklós, ami vagy 15 éve ismerjük egymást, tehát bocsássák meg nekünk, hogyha mi egy kicsit familiárisan beszélgetünk, vagy barátian beszélgetünk egymással. Az oldottabb hangulat az nem feltétlen azért van, mert mi nem tartjuk magunkat bizonyos kötöttségekhez, de élvezzük azt a lehetőséget, hogy most nem feltétlen egyetemi katedrán, nem feltétlen meghatározott, megszabott feltételek mellett kell eszmét cserélnünk, és hát azt is, hogy egyébként van köztünk olyan viszony, hogy nyugodtan verekedni nem fogunk, de nyilván fogunk tudni egymásnak olyan meglepetéseket okozni, amitől önök fogják érezni magukat.
Kapuajrában kezdők vagyunk.
Testalkatunkon is látszik. A második dolog pedig, tehát pontosabban a harmadik dolog, hogy miért került sor erre a kezdeményezésre. Én 1994-ben véletlenül óraadó tanár lettem egy középiskolában, ahol azt vettem észre, hogy az általam prelegált órákon a hallgatók feltűnően látványosan unatkoznak. Így aztán, amikor eljutottam a Mohácsi csatáig, úgy gondoltam, hogy valami egészen más megoldást fogok választani, úgyhogy Hagytam a korábban megszokott dolgokat, és elővettem egy történelmi regényt, és abból felolvastam Mohácsi csatornaírását, és azon én figyeltem föl, hogy miközben olvasok, a diákok teljesen olyan csöndben vannak, és annyira figyelemmel kísérik azt, amit olvasok, hogy rájöttem, hogy ez lehet a jövőnek, a történelmi tanításnak az egyik kulcsa, hogy tud mindig az emberekkel nem feltétlenül csak megértetni kell a történelmet, hanem közel kell hozzájuk vinni, élhetővé kell valamilyen módon tenni, és ebben bármennyire is jók a mi képességünk, mert természetesen hát nyilván jó, azért az irodalom segítsége nélkül mi nem tudnánk elérni azt a kívánt hatást, amit szeretnénk. Mi megpróbáljuk azokat az embereket befolyásolni az egyetemen, akik történelmi szakot választottak, hogy maradjanak meg emellett, végeznek még további ismereteket bővítő kutatásokat, de azokat az embereket, akiket ez nem szakmailag érdekli, hanem csak úgy érdeklődnek iránta, azokhoz meg kell próbálni közelebb hozni, még közelebb hozni a történelmet, hiszen nem csak az identitását formálja az embernek, hanem a világlátását is formálja. Sokkal több mindent tanul meg ezen keresztül az ember a múltról, mintha azt hagyományos módon próbálják töltsérrel a fejébe tölteni. Tehát én ezt szeretem volna egy előzőzésen elmondani, és utána van valami mondani valód?
Majd még később lesz, azt hiszem.
Jó, tehát az ilyen típusú beszólásokat, azokat nyilván fogjuk majd egymásnak adogatni. Azzal kezdeném, hogy előre elnézést kérek azért, hogy mi szerepel a klasszikus irodalom kategóriában, és mi az, ami népszerű irodalom kategóriában szerepel. Önkényes a választás, egyikünk sem irodalmára, hogy ez a bemutatóból kiderülhetett. Én a magam részéről, hát az a régészeti tanulmányomat befejezve én sosem foglalkoztam tovább régészettel. Miklós viszont annál többet foglalkozik régészettel. Mondjam?
Alapvetően én sem vagyok régész, mert az fárasztó nagyon. Tehát itt mindenféle gödrökben kell googolni, és én nagyon szeretem elolvasni azt, amit a régészek kitaláltak. Főként ezt az ókori Palesztinával kapcsolatban teszem, ami a szűkebb szakmám. Biblia és társai.
Miklós ezeken a területeken szakértő, ezért is kértem őt meg arra, az első alkalommal, amikor ez így fölmerült ötletként, hogy legyen ő a beszélgető társam ebben a vállalkozásban, a történelmi regényről készített vállalkozásban, de az ókorhoz végül is ő ért, sok minden olyasmit tud elmondani, amit esetleg a történelmi regényekben nincs benne, illetve ki tudja egészíteni azokat az ismereteinket, amelyek hát hiányosak, vagy amit esetleg rosszul fogalmaznak meg. Vannak olyan képi ábrázolások, vannak olyan mondatok az egyes könyvekben, amelyek kifejezetten anakronisztikusok, és fölmerül rögtön a kérdés, hogy ez hiteltelenné teszi azt az adott történelmi regényt, vagy nem.
Erre van egy hosszabb válaszom, az 240 perces. És van egy rövidebb, ez nem teszi hiteltelenné. Ugyanis azt gondolom, én most olyan órát tartok egyet a Pázmányon, hogy vallástörténet óra, és a gyerekeknek, a hallgatóknak négy fős csoportokban projekteket kell csinálni, és egy ilyen korlátozott fantáziajátékot kérek tőlük, tehát, hogy építsenek föl a nulláról egy városnak a vallási rendszerét, megmondtam, hogy hol van a város és hányban vagyunk, bármi szerepelhet benne, csak az ókori legyen. Lehet, hogy ez így együtt sosem volt létező, de az egyes elemeknek, mint hogyha sosem volt képet raknánk össze létező puzzle darabokból, így egyelőre élvezik. Azt nem élvezik, hogy nem magyarul kell beadni a dolgozatot, de hát nem lehet mindent élvezni. Ahogy a nagy brit költő Mick Jagger mondja, you can't always get what you want, nem kaphatod meg mindig, amit akarsz, és náluk is valahogy így van.
No, az ókori témakörben tehát megpróbáltunk olyan magyar nyelven is elérhető könyveket megadni klasszikus, illetve népszerű irodalmi kategóriában, amelyeket azt gondoljuk, hogy ennek az ismerete az, hogy hozzátartozna azoknak a műveltségéhez, akik szeretnék valamilyen módon ezt a történelmi múltat a regényeken keresztül megismerni. Örömmel hallottam vissza különböző kollégáktól, könyvtárosoktól is akár, hogy olyan könyvek vannak felsorolva, amelyeket akár nem is ismernek, tehát újdonság erejével hat rájuk. Fogok róla beszélni majd én is egy-kettőről, amelyik ebbe a kategóriába tartozik, de kezdjük rögtön az elejével. Igazából itt négy kategóriát alapítottunk meg. Az egyik az az egyiptomi kor, ugye az a mindenki láthatta, tudhatta, a fáraók korával kapcsolatosan rengeteg könyv jelent meg közelmúltban. illetve hát rengeteg film is készül belőle, a Múmia és egyéb ilyen szörnyű rossz filmek, azok ráirányítják.
A Múmia 9 az nagyon eredeti.
Ez főleg, hogy már 9. rész. Ebből kiderült az önök számára is, hogy ez egy vonzó egzotikum. Egyiptom azért jó kezdésnek, mert nem csak történelmi időben egzotikus, mert nagyon távoli, és nekünk magyaroknak nem az életünk, történelmünk része. A franciák számára például a római világ az teljesen a saját történelmüknek a része. A gallok, akik még a rómaiak előtt voltak ott, azok a saját történelmüknek a komponensei. Ők egyébként e két népkeveréknek az egyik leszármazottja, tehát miért ne éreznék úgy, hogy a saját történelmük. Nekünk még a pannoniai történelem sem a saját történelmünk része, hát még az egyiptomi. De nem feltétlenül csak miről mondunk, magyarokról van szó, általában Európa számára Egyiptom egy nagyon távol és egzotikus valami, azért is, mert többek között ezt közvetlenül nem ismerhette meg, ezt a civilizációt, az európai kultúra, és ha meg is ismerhette, de ezt most inkább azt mondanám neked, hogy neked kéne mondani, hogy mennyire ismerte.
Egyiptomban kezdődött az ókori Közel-Keletnek a felfedezése. Mindig látták, hogy ott vannak ilyen eléggé impozáns kőgulák, amelyek annyira időtállók, hogy valószínűleg nem a magyar építőipar termékei. Szerintem még közbeszerzés sem volt, mielőtt a piramisokat megépítették. Csoda, hogy felépültek. Ám de ezek nagyon régi épületek, körülbelül Krisztus előtt 2600 táján épültek, és aki csak arra járt, az mind a csodájára állt ennek. Maguk az arabok, ha nagy épületet láttak, akkor azt mondták, hogy azt a fáraók építették. Ha annál is nagyobbat, akkor azt, hogy a dzsinnek. A piramisok azok a dzsinnek építményei közé tartoztak, és amikor az európaiak elkezdtek utazni a Közel-Keletre, nagyjából a 17. század táján, akkor kezdtek el érdeklődni az egyiptomi régiségek iránt. Aztán amikor a Champollion megfejtette a hieroglifákat, akkor kiderült, hogy az a sok-sok valami az nem is függöny minta, hanem az írás, amit el lehet olvasni, el is olvasták, és azt gondolom, hogy a számomra egy legvisszataszítóbb történelmi figurának, Napóleonnak volt az az érdeme a hadjárattal, a híres egy a szamarak és tudósok középre, ugye a híres jelszó, ahonnan aztán egy csodálatos könyvsorozat született, életemben egyszer láttam azt a könyvsorozatot. Németországban egy olyan tizenvalahány kötet és hatalmas, nagy és nagyon drága, nem szabad közlemenni hozzá sehol, mert lőnek, annyira ritka, Egyiptom leírása. És onnantól kezdve aztán, miután már az írást is el tudták olvasni, meg amiután látták a műtárgyakat, elkezdtek özönleni a tárgyak Európában. Azt mondtam, hogy elkezdtek özönleni a tárgyak, elkezdik lopni Egyiptomnak a régiségeit, ami természetesen nem szép dolog, viszont így megvan, és szerintem mindannyian megjegyzünk, hogy inkább menjünk a British Múzeumban, mint Aleppóba jelen pillanatban. És ezek a tárgyak azután ott igen nagy számban megvannak, ezekből aztán kinőttek kutatások, egyiptológia tanszékek, és Magyarországon az egyiptológia egy elég régi tanszék, majdnem talán 100 éves is van már, így aztán Magyarországon is elkezdődött nagyon hamar az egyiptológiával való tudományos foglalkozás, de ezt sosem tudta háttérbe szorítani a Mumia 3-at. Tehát amikor meg az Indiana Jones, tehát a többieket, mert nyilvánvalóan a tudománynak megvannak a maga határai, és az, hogy imperfektum, az nem olyan érdekes, mint az, hogy a Harrison Fordot üldözik éppen. Tehát ez a kettő mindig párhuzamban fog működni, de szerintem egyikkel sincs semmi különösen baj.
Két olyan könyvet fogalmaztunk, vagy ajánlottunk itt mindenki figyelmébe, amely ezzel az ókori Egyiptommal foglalkozik, és klasszikusnak nevezhet. Az egyik Bronislaw Prusnak a könyve, a Fáraó. Ezt a könyvet azért néhány szóval hadd ismertessük. Nem feltétlenül azért, mert le akarjuk lőni a benne lévő poént, ebben nincs olyan sok lelőhető poén egyébként, sokkal kevésbé arról szól, tehát sokkal kevésbé cselekményes, és sokkal kevésbé az a lényeg benne, ami történik, mint inkább az a kontextus, amelyben a mű megszületik. Igazából tulajdonképpen ez is az egyik fő probléma ezzel az előadással, hogy beszélünk egy könyvről, de ennek a könyvnek nem csak egy olvasata van, tehát egy több rétege van. Hát például itt van Prusnak a könyve. Ez szól az ókori Egyiptomról, egy olyan fáraóról, aki egyébként nem létezett. Tehát ez egy fiktív személy, az a közeg, amit egyébként leír, amit bemutatjuk, az egyébként teljesen hihető és valós. Ahhoz a lengyel szerző a 19. század végétől kezdve rengeteg olyan forrást próbált feldolgozni úgy, hogy egyébként ez nagyon nehezen volt számára elérhető, hogy ebből egy teljesen hihető Egyiptom képet próbáljon meg restaurálni, elénk tárni. Ugyanakkor fontos a könyvnek az üzenete, a könyvnek az elsődleges hatása. Mindez arról szól igazából, hogy az orosz cár elnyomása alatt nyögő lengyel értelmiség, a lengyel állam megpróbálja valahol a saját viszonyát a hatalomhoz megfogalmazni. Hogyan látja a mindenható fáraót, az utókor szemszögéből nézve, Prus, és hogyan lehet ezt értelmezni az adott kor orosz cári viszonyaira. Tehát van egy közvetlen, akkori orvosú közönséghez szóló olvasási vagy értelmezési réteg ennek. Van ennek egy következő rétege, az, hogy ránk, mi ránk magyarokra ez mint hogyan hat. Hát durván hat, hiszen ez Magyarországon pont az 56-os forradalomlövése utáni időben jelenik meg magyarul, tehát ennek meg van az a kifejezetten előteljes olvasata, hogy mindez arról az orosz cárról szól áttételesen, aki letöri a magyar forradalmat is különben, úgyhogy nem véletlennek a könyvnek a sajátos íze, népszerűsége Magyarországon, pedig nagyon hosszú, a fiatal generáció képviselőnek nem annyira ajánlható, nem azért, mert nem jó a könyv, csak nem ezzel, ne ezzel kezdjék. Önök inkább kezdjék majd másikkal, amikről később kerül sor.
Nagyon érdekes ez a plusz dolog, mert mi azt mondjuk, hogy ennyi mindenről szól. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy amikor az életem első könyvét megírtam, ez 2000-ben történt, az egy személyes jó barátomról szól a könyv, Dávidról, a bibliai Dávidról, és egyszer csak bemegyek egy könyvesboltba, és látom, hogy egy ember leveszi a polcról, belelapoz, és aztán beteszi a kosárba. Majdnem oda mentem, hogy egy ember nem normális maga. Hát ezért pénzt ad. Majd én elmondom, hogy mire. Elviszi a könyvet, és tudom, hogy amikor olvassa, akkor már én nem leszek ott. Ez ugye az örök dilemma, hogy ugye el kell engedni az ilyen alkotásokat. De azt gondolom, hogy a történelmi regényben sosem az a baj. Szóval nem tudok rosszabbat elképzelni, mint az, hogy valaki történésszel nézzen történelmi regényt. Az borzalmas. Ennél, szóval olyan, nem, tényleg nem is tudom, hogy mi. Rosszabb, mint egy viccet elmagyarázni, hogy miért vicc. És jó, persze, hogyha a római katona kengyellel száll föl a róra, az megbocsáthatatlan, hiszen nem ismerték ezt a fajta dolgot, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a történelmi regény fikcionalitásába, vagy fikciószerűségébe bőségesen belefér az, hogy ez a 13. Ramszeszről szólt állna könyv, ugye, amiből 11 volt összesen. Tehát nem csak, hogy 12. az túl közel lett volna, hanem mert az lehet, hogy elfelejtett, mit tudom én, fia, több, mit tudom én. Nem, ez egy 13. sosem volt Ramszesz, de tulajdonképpen érdekesen dolgozik a könyv, mert a főellenfele Ramszesznek a Herihor, a tébai pöpe, aki viszont reális személy, komoly része volt abban, hogy Felső Egyiptom, Egyiptomnak a déli része elszakadt a deltától, de ez nem a 13., hanem a 10. vagy a 11. Ramszesz idején történt. Tehát nagyon nekem azt tetszik az ilyen, a jól megírt ilyen regényekben, hogy valós komponensekből állítanak össze egy fikciót. Egyébként pedig a jó regény az tényleg mindig fikció. És ez egy jó regény, bár nagyon fontos irodalmi kelléket hiányoznak belőle, például a főhősnő nem vakul meg a 30. oldalon, hogy aztán visszanyerje a 70. a látását egy gyárosnak az oldalán. Tehát tudom, hogy ez az igazi irodalomnak az ismérve, sajnos ez nem történik meg ebben a regényben, de azért ajánlom olvasásra.
Ne gondolják azt, hogy egyébként mi annyira mániákusak vagyunk, hogy miután letettük a tankönyvet, vagy befejeztük az órákat, beülünk az autóba, hazarohanunk, és rögtön neki látunk történelmi regényeket olvasni. Foglalkozunk mi mással is, van, aki zenével foglalkozik, van, aki egyébben foglalkozik, gyermekeket nevelünk, illetve próbálunk.
Korlátozott siker.
De azt azért hadd mondjam, hogy van egyfajta ilyen kísértés mind a kettőnkben, hogy azért a történelmi regényeket azért különösen élvezettel tudjuk fogadni, mert hogyha jó, akkor az sokkal többet segít a mi munkánkban, mint hogy egy középszerű szórakoztató akármilyen regényt olvasnánk. Bár hozzá kell tennem, a regények kapcsán az egyik kedvenc történelmi, hát történészem is, írom, Lukács János, a közismertebb nevén John Lukács, mondta azt, illetve fogalmazta meg azt, ha a történet írás jövője című munkájában, hogy valójában minden regény történelmi regény, vagy azzá válik. Mert az a kontextus, most csak például mondom, hogy amikor a Balzac megírja a különböző könyveit, akkor ő tulajdonképpen egy kortárs társadalmi állapotot rögzít. Azoknak az ellentmondásosságait, furcsaságait, sajátosságait, amik ma már számunkra érthetővé és élvezhetővé teszi a 19. századi francia társadalomnak a viszonyait, amit egyébként így ebben a szórakoztató formában azért senki nem érzett le hozzá hasonló módon. Na de visszatérve...
Még szólt a fikcióról, tehát hogy ami irodalom, az mindig fikció. Gondoljanak csak bele, nem tudom, kitől hallottam, annyira szellemes mondás, hogy rögtön sejthetik, hogy nem én találtam ki. Hogyha az irodalomban nem lenne fikció, akkor azt mondanánk, hogy Dózsa György fia volt Góg és Magóg, Góg és Magóg fia pedig Ady Endre. Hiszen Ady Endre azt is tudja, hogy ő Dózsa György unokája, meg azt is, hogy Góg és Magóg fia. Egy nagyon híres troái rabbi, a rabbi Shlomo ben Yitzhak, úgy hívják, ahhoz teljes nevén Rásinak hívták, ő mondta azt, hogy a Tóra körül 70 kerítés van. amit nagyjából úgy kell értenünk, hogy 70 féle módon lehet értelmezni a Tórát. Azt gondolom, hogy minden művet, ami irodalom is elég jó, azt legalább 70 módon, vagyis a 70 azt jelenti, hogy annyi módon, ahányan vagyunk, és annyi módon, ahány évesek vagyunk. Én 19 éves koromban olvastam el a Vonzások és választások Goethétől, és azt mondtam, hogy ez egy gyenge regény. Aztán 30 éves koromra újra elolvastam, és azóta a kedvencem. Tehát vigyázni kell az időzítéssel, talán mondtam, vagy nem, talán neked mondtam, hogy fél év német tanulás után eldöntöttem, hogy itt az idő, hogy elolvassam József és testvéreit németül, és kb. 15 évig a második oldalon tartottam, és csak a névelőket értettem. Tehát azt gondolom, hogy mindenféle könyvnek meg kell adni az időt, hogy elérjen hozzánk, mert különben össze-vissza ostobaságot fog gondolni róla, legalábbis én velem ez történt.
A másik, bocsánat, most egy kicsit durva visszacsatolok az előzőekhez, tehát van egy klasszikusnak nevezhető könyv, illetve egy másik, Sinuhe története, Sinuhe az egyiptomi, akivel kapcsolatosan azért azt érdemes tudni, Mika Waltermnek az egyik leghíresebb regénye lesz, vagy legtöbb nyelven lefordított regénye lesz, annak ellenére, hogy szerintem nem ez a, de ez az én szubjektív véleményem, nem ez a legjelentősebb írása, majd később rátérek. Nem most, hanem a jövő héten mondjuk, rátérhetünk más írásaira is. De a Sinuhe története azért nagyon izgalmas, mert legalább ugyanolyan történeti alapossággal dolgozik, Mika Waltermnek minden történeti regénye elképesztő történeti ismeretekről tesz a bizonyságot. Sinuhe azonban szintén kitalált figura, akár csak 13. Ramszesz.
Még ráadásul jobban kitalált figura, mert a Sinuhe az egy ókori egyiptomi regénynek is a hőse. Tehát a Waltari féle fikció az egy óegyiptomi fikciónak a továbbgondolása. Majd erről még esetleg beszéltük az egyiptomi hátterről a regényről, nagyon érdekes.
Mindenesetre az izgalmas benne, hogy megpróbálkozik az emberi sorsnak a bemutatásával egy olyan közegben, amit tűnünk teljesen idegen, abszolút távol eltűnünk. A mi számunkra azok a gesztusok, szimbólumok, gondolatmenetek, hirdelemvilágok, azok teljesen távol állnak, nem csak a kultúránk miatt, hanem hát az adott földrajzi adottságok miatt is, amelynek kontextusában Sinuhe dolgozik, tevékenykedik, próbál túlélni, próbálja megoldani a saját különböző problémáit, a csalódásait, amit a felesége iránt érzett szerelme vagy csalódásai okoznak, és számos ilyen egyéb teljesen emberi problémát próbál meg bemutatni úgy, hogy nem a mai ember koráról szól, és mégis a mi korunkhoz szól leginkább. Azért mondom ezt így, mert ezt a nagyon keserű regényét egyébként 1945 után írja, amikor már tudható, hogy milyen borzalmakat élt át Európa, milyen szörnyűségre volt képes az európai ember, és hát sokan ezért bírálják azoknak a naturalisztikus részleteknek a bemutatása miatt, amelyben például Sinuhe a halott balzsamozóknál tesz látogatást, és hát ott elmondják, hogy mit szoktak csinálni a halottakkal, és hogyan szoktak csinálni. Ezeket nem fogom részletezni, mert aztán még esetleg, ha vacsorra vagyunk hivatalosak most az est után, akkor nem fog tudni semmit tenni én sem. Önök meg aztán pláne nem, ezt meg nem szeretnénk. Ami viszont fontos tehát, hogy maga a könyv egyébként azért klasszikus, mert mint Proust könyve is, túlmutat az adott korszaknak a szórakoztató jellegű, vagy ismeretterjesztő jellegű funkcióján, olyan általános emberi értékeket próbál megfogalmazni, amelyek hát mesterségesen, szándékosan ilyen történelmi egzotikon keretében vannak hívezve. De beszélhetnénk másról is, még azt mondjuk, hogy ha szabad, menjünk gyorsan tovább még a népszerű irodalomra is, mert vannak, akik esetleg nem ismerik talán azokat a könyveket, amelyek a másik kategóriába tartoznak, ezek kevésbé ismertek egyébként általában éve. Én nem véletlenül említem meg Paul Dahertynek a nevét, aki egyébként egy kortárs szerző, tehát még él, most ment nyugdíjba, azt hiszem az idén, vagy hát 15-ben ment nyugdíjba, addig tanított Angliában, egy katolikus középiskolának volt az igazgatója, és azt hiszem, hogy 8 gyereket nevelt, ám már sajátját, a többieket meg tanította, és miközben egyébként ő történészként és egyiptológusként végzett, és középiskolai történelemtanárként dolgozott, az a középiskola, ahol 30 évig volt igazgató, a leggyengébb kategóriából a legjobb iskolák közé emelkedett föl. Tehát a pasas bizonyára azon kívül is tud valamit, hogy egyébként jó regényeket ír. A két fontos könyv típusát, vagy ki sorozatát említem most meg önöknek, az egyik az Amerotke története, Amerotke egy bíró, fiktív szereplő természetesen, Amerotkéval folyamatosan párban áll egy megvetett, szerencsétlen teremtés, akivel együtt dolgozik. A humanizmusa, ahogy ezzel a szerencsétlen Szfoholy nevű törpével, akinek ráadásul, mivel lopáson érték, levágták az orrát, képzeljük, hogy néz ki. Ezért a korabeliek, egyébként tudjuk róla, hogy az egyébként tényleg így hívták ezeket, akiknek az orrát levágták, az a vicceli rinocéroszok, hát viccesek voltak a fiúk annak idején. Tehát ez a törpe és a bíró együtt dolgoznak különböző bűnügyi rejtélyeknek a kibogozásán. Rendkívül szellemes és szórakoztató, mind a mellett, hogy teljesen maximálisan hiteles az ábrázolás. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azokat, amiket megfogalmazunk, mint a Sinuhe kapcsán is, az emberi gyarlóságoknak, meg egyéb sajátosságoknak az ismertetésével, itt azt látjuk, hogy Paul Daherty egy olyan figurát fogalmaz meg, aki hétköznapi ember, olyan, mintha a neve a kontextusban lenne ábrázolva, hanem mondjuk a 20. századi környezetben, akár a Szomszédok című sorozatban is kiléphetne, mert annyira életszerű valaki. Egy dolgot viszont mindenféleképpen a javára lehet írni, hogy nagyon jellegzetes a figurában, hogy nagyon erényes ember. Ezért is választják őt bírónak. És ez mindenkor hűséges akar lenni az igazság kutatása során. És nem a fáraónak, a fáraónőnek, vagy másnak akar ő igazságot szolgáltatni, hanem az igazságot keresi csak és kizárólag. A másik, a gonosz árnyék nyugodt felül, az meg egy másik sorozatnak az egyik darabja, az a fáraókról szól, és elsősorban Echnaton fáraókról szól. De miért van szó nyugatról? A nyugat az miért jelent esetleg valami fajta gonoszat az egyiptomi civilizációban?
Hát ott megy le a nap, és sose biztos, hogy föl kell másnap reggel, hanem egy bárkán utazik, és mindenféle bajai leselkedhetnek rá. Ez az Echnaton, egyébként ez nagyon érdekes, a Sinuhe történetet is Echnaton korábban játszhatja a Váltári, pedig az igazi Sinuhe az egy a 400 évvel korábbi történet lehetett.
Mármint úgy igazi, hogy az a fikció...
Mármint, hogy az egyiptomi regény, elnézést, az egyiptomi regény az a középirodalom korában játszódik, így van. Biztos tetszenek ismerni a Nofretitinek a szobrát. Ugye, hát őnek volt a férje ez az Echnaton, és ő az egyetlen fáraó, akit nem úgy ábrázolnak, ahogy szoktuk, mint a fáraó, aki egy ilyen amerikai biotech reklám, tehát mint hogyha ő onnan a konditeremből lépne ki, hanem őt kifejezetten olyan embernek ábrázolják, aki egy kövér fickó, ráadásul nem is hasra hízik, mint egy becsületes férfi, hanem combra. És sokáig nem értették, hogy ez miért van. Most újabban azt gondolják a vallástörténészek, hogy ő fel akarta számolni a sok isten hitet, és minden fontos dolgot az saját személyében akart egyesíteni. Ezek közé tartozott a termékenység is. És ugye a férfi volt, de nőies volt az alakja, tehát egy ilyen androgűn testbe próbált ő belebújni, ami egyszer volt férfész és egyszerre nő azért, hogy legyen, ne legyen igazából senki másra sem szükség. Aztán az ő nevét ugye kiírják a történelmből, épp alapít egy várost, és nagyon érdekes diplomáciai leveleket találnak ott, ez mind-mind nem érdekes, de őneki egy hatalmas nagy problémája van, ugyanazzal az álmompapsággal, mint amivel a nem létező 13. Ramszesznek. Tehát tulajdonképpen ezek az alap egyiptomi problémák, azok eléggé komolynak mondhatók, és felmerülnek mindegyik regényben. A nyugattal pedig az a probléma, hogy a halotti templomok is a Nílus nyugati partján vannak, mert azt gondolták, hogy utána nem csak az istenek, hanem az ember is, amikor alszik, akkor egy teljesen idegen világban van, ámon Isten egy bárkán utazik vissza keletre, ahol mindenféle káosz démonok meg akarják őt ölni. Rengeteg szép ábrázolásunk van, hogy a káoszdémon kígyóként hullámnak álcázza magát, de éppen az utolsó pillanatban torkon szúrják. Azt gondolom, hogy ennek a fajta gondolatkörnek van egy nagyon-nagyon modern értelmezési lehetősége, ez pedig az, hogy az emberi civilizáció az törékeny. Nincs öröktől fogva, és semmi sem garantálja, hogy örökké fönt fog maradni. Nem csak arra gondolok, hogy az sincs megírva sehol, hogy Európának a világ vezető civilizációjának kell maradnia, miért kéne annak maradnia, hanem az sincs megírva, hogy emberiség állandóan lesz. Tehát ezek olyanféle árnyékok, amelyekre akkor gondolhatunk, hogyha tovább gondoljuk ezeket a történeteket. A szó szerinti résznél maradva a halállal kapcsolatos ez a nyugati naplementével, de azt gondolom, hogy elég egy kicsi fantázia ahhoz, hogy kipattintsuk ezt a láthatárt, és akkor egészen más dolgokról is szólhat, attól függ, hogy ki olvassa és hogy mikor.
az egyiptomi világban, azért annyit azért hadd tegyünk hozzá még, hogy tegyek hozzá, az egyiptomi világban a nyugati területeknek megvan egy megnevezése, és az egyiptomi világnak is, ahol a civilizáció létezik, annak is van egy megnevezése. Egyiptomnak eredetileg a Ptah istennőnek az országa, az a Haka Ptah névből alakul ki, ezért ezt ma már Egyiptomnak mondjuk mi magyarul.
Igen, meg görögül úgy volt, hogy Aigyptosz, ami szintén igen, már ebből torzította.
Magát Egyiptomnak a földjét azt Kemetnek nevezik, és ami pedig azon túl terül el, és amerre nyugaton lenyugszik a nap, és amerre a gonosz, a halál birodalma van, azt meg Deseretnek nevezik, amiből nyilván kijelölt menők számára is, hogy az a jó szép magyar szóval desert, vagy sivatag. Ugye az európai nyelvekben ezeknek a sivatagnak a megnevezés az mind innenre, erre az egyiptomi megnevezésre vezethető vissza.
A sivatag pedig az ókorban tele van démonokkal. De ugyanakkor a Szaharáról talán annyit érdemes elmondani, hogy az ókorban, talán még ebben az időszakban is kicsit máshogy nézett ki. Látta valaki azt a filmet, hogy az angol beteg? De English Patient, arról szól, hogy egy szellemes pár összejön, aztán mégse. A filmeknek a 80%-a erről szól, a 20 arról, hogy mégis. Ebből kiterült, hogy nem vagyok egy nagy moziba járó, de ugye ott arról van szó, hogy az almási gróf talál egy nagyon eldugott helyen egy olyan barlangrajzot, amiben úsznak az emberek. Nem azt jelenti, hogy a Szahara tele volt swimming poolokkal az ókorban, de arról valószínűleg igen, hogy az oázisok száma sokkal nagyobb volt, mint ma, és az összterületük is sokkal nagyobb volt. Ennek ellenére azt kell gondolnunk, hogy ha Egyiptom éppen szervezett formában létezett, akkor mindig elég erős volt ahhoz, hogy ezeket a nomád népeket visszaverje. De az egyén szempontjából, ha el akartak menni ebbe a sivatagba, már pedig el akartak menni, mert fontos ásványkincsek voltak itt türkíz és társai, akkor vállalniuk kellett azt, hogy a sivatag egy veszélyes hely, nem csak nomádok laknak benne, hanem ennél sokkal rosszabb démonok.
Az ókori Egyiptomban egyébként a vállalkozó szellem azért igen magas fokon, hát ne gondoljuk azt, hogy ezek csak és kizárólag Nílusra koncentrálva képzelték az életüket, ezek jelentős vállalkozásokat hajtottak végre, mind szárazföldön, mind vízen, hát végül is ők az egyiptomiak az első, akik körbe kerülik Afrikát, és ez dokumentálva van, tudjuk, hogy jelentést készítenek róla, mert visszaérkeznek a hajósok a jó reménység fokának megkerülésével, amit ugye aztán, tehát mintegy 3500 évvel megelőzik az eredeti dicsőséges felfedezőket. A másik pedig, hogy mondjuk azt tudjuk, hogy például Felső Egyiptomtól, tehát ugye Egyiptom déli részétől még délebre számtalan hadjáratot vezetnek, bányák megszerzése érdekében Punt országába, vagy más területekre, amelyeket akár a későbbiekben, akár a mai Szomáliával, akár a mai Etiópiával, akár más területeken, nyilván Szudán egy részére is lehet azonosítani. Tehát mindenképpen fontos tudnunk, hogy Egyiptom egy sokkal nagyobb jelentőségű valami, mint aminek esetleg annak alapján tűnhet, hogy hát a Nílus évszakonkénti kétszeri áradása megteremtette annak a lehetőséget, hogy emberek beszolgáltassák a templomgazdaságnak a szükséges élelmiszereket, és utána visszakapják és életben maradjanak.
Egyiptomnak valami óriási kisugárzása van kulturálisan, ugye? Hát a Bibliában Egyiptomnak nincs jó sajtója, ugye? Az a szolgaság háza. De ennek ellenére, hogyha megnézzük a palesztinai ásatásokat, akkor nincs olyan ásatás, ahol ne kerülnek elő mondjuk legalább tucatjával szkarabeuszok. Tehát hiába a szolgaság háza volt meg minden, meg Jahve az egyetlen Isten, de a biztonság kedvéért egyéb amuletteket is tartónak maguknál, és ilyenkor rengeteg az egyiptomi cucc. Egészen biztosan tisztelnek például nagyon furcsa egyiptomi istent, akit Bésznek hívnak, aki egy termékenységisten, nagyon csúnya, tényleg az oroszlán is csak sírva enné meg, de és hát nem is tudjuk, talán inkább férfi, de olyan furcsa groteszk arckifejezése van neki állandóan, és hát léptennyomon előkerül Palesztinából is. Tehát amikor Egyiptomnak éppen nincs politikai hatalma, akkor is olyan erős az államnak a kulturális kisugárzása, hogy azt ma már felmérni is alig tudjuk.
Szeretnék megemlíteni még egy szerzőt, mert a kulturális kisugárzás Egyiptomnak nyilván nem csak a kortársakra, hanem a későbbi korokra is kijárad. Az egyik legérdekesebb kísérlet például, bár ezzel kapcsolatban nekem megvan a magam véleményem, mindjárt is mondom önöknek, mert innentől közvéleménye válik. Wilbur Smithnek a nevét valószínűleg többen ismerik, ott láthatók a különböző könyvei a kamera mögött. Wilbur Smith egy dél-afrikai származású szerző volt, akinek a fehér ember létére egyébként a fekete kontinensről szóló mozdulása mindenek fölött állt, és regényeik döntődésben erről a kontinensről szólnak, főként a 19. századról, a 20. századról. Azonban egy idő után, miután minden létező korszakról már írt valamit, a nagyobb családok, az általa kitalált Courtney és Ballantyne családoknak a történetét már nagyjából mindent megírt róluk, amit úgy el tudott képzelni, akkor belekezdett egy olyanba, amiben nem kellett volna. A Folyó Istene című könyvét vettem most elő, a Taita sorozatból. Ugye van, ennek is van több kötete, arról szól, hogy van egy Taita nevű, ez már eleve a névválasztás rossz, tehát ez a nem kifejezett egyiptomi név, de minden esetre a Taita nevű férfinak az a elejétel úgy érzi, hogy bal szerencse, vagy kiderül később, hogy az a szerencse éri, hogy őt megfosztják férfiasságától, és így a továbbiban nem jelent veszélyt az udvartartásban a hölgyekre. Ennek az lesz a következmény, hogy benfentessé válik az udvarban, és a császárnak, a fáraónőnek a bizalmasává válik. A köztük kibontakozó kapcsolat az a 80% kategóriába tartozik, amiről Miklós beszélt az előbb, ugye, hogy olyan, mint a kilakulnak köztük van, aztán közben mégsem. A könyv olyan fantasztikumokat próbál meg beleerőltetni az egyiptomi világba, amelyek teljesen hiteltelenné teszik sajnos, és nem a történész szemszögével nézve, hanem egyáltalán egy átlagos olvasó szemben nézve is, ez időnként akár már parodisztikusra válik, a leginkább parodisztikus, és itt azért ezt a poént hagyduljam le, mert ha esetleg emiatt nem olvassák el Wilbur Smithnek ezt a könyvét, hát akkor egye fene, azt gondolom, hogy a világirodalom többet is veszített már. Az a része a harmadik kötetben, amikor egy csodálatos folyóban megmerítkezik Taita, amelyben visszatér az a képessége, most ezt a biológiai folyamatot nem szeretném vizualizálni, hogy hogyan lesz belőle ismételten teljes értékű, megifjódott férfi, és így akkor újra rátalálhat a szerelemre. Ez már tényleg az a kategória, amit egyszerűen azt hiszem, hogy csak az Édesvölgyi Suli Szerelmes Ikreit című sorozat tud felülírni.
Ezt nem tudom melyik.
Jó, mert a Harlekin sorozatban jelent meg, igen. Tehát van ilyesmi. Lányom kezén úgy kell kicsa van.
No, hát a háremről akarok beszélni. Szerintem a férfiak egy része eljátszott már a gondolatról, hogy egy háremben van. A lejelenők nem, én természetesen soha, de esetleg. Most, hogyha valaki azt gondol, hogy ez egy jó hely, akkor szeretném egy pillanatra felidézni egy valódi, egy igazi Ramszesznek a harmadiknak a történetét, akit a háremben öltek meg. Egy feleség, három ágyas és néhány eunuch. Ezt onnan tudjuk, nagy találgatások vannak, hogy hogyan ölték meg, egyesek szerint ilyen félperces kígyók voltak az ágyában, de ez amelyek Afrikában fél perc alatt intéznek el valakit. Nem ez az érdekes, hanem megmaradt a pernek az anyaga, egy része a papírusznak, és annyira brutális lett a dolog, hogy a főfeleséget halálra ítélték, meg még egy csomó hárem hölgyet. A főfeleségnek az volt az egyetlen kegyelme, hogy őt a lakosztályában folytották meg, a többieket nyilvánosan. Ott senki nem érte vissza az eunuchok között semmiféle képességét, továbbá a fejüktől is megszabadultak. Ez azt mutatja tehát, hogy a háremnek ez a fajta ezer egy éjszakás képe, bár az is elég brutális, mert még kell a hölgynek mesélnie, hogy ne gyilkolják meg. Tehát ez egészen másként kell elképzelnünk. Itt a feleségek és az ágyasok harcoltak brutálisan azért, hogy kinek a gyereke legyen. Hogy most van az a sorozat, igen, Hürrem, az a Hürrem az egy igazi, a Hürrem létezett, ő tényleg valami orosz vagy ukrajnai hölgy volt. Na de a lényeg az, hogy a háremeknek, egyébként az az érdekes, hogy az ókori háremekről keveset tudunk, ezért a háremológiában nagyon szeretik az oszmán háremet, az ottomán háremet, mert arról viszont sokkal többet tudunk. Szóval azt gondolom, hogy a háremnél szörnyűbb hely nem lehetett, sem a hölgyeknek, mert az egy aranykalitka volt, óriási méretű leszbikussággal, a dolog természetéből fakadóan. És hát én tudom, hogy a magyar hölgyekre nem jellemző, hogy összevesznek, de azért sok nő összezárva, annak van azért egyfajta dinamikája, csoportdinamikája. Egyetlen adatot említenék, csak az egyik legnagyobb asszír királynak, aminek nem akarom kimondani a nevét, nagyon elidegenítő, úgy hívták, hogy Sinahé Eriba. Az egyik vidéki városban, amit Kilizunak hívtak, és Törökországban van, csak ez olyan volt a birodalomban, mint mondjuk Nagykáta felső. Itt volt egy háreme a biztonság kedvéért 114 feleséggel. És most akkor több ezer háremek lehettek ezek, ahol ismét nem, irgalmatlan konkurencia harc folyt azért, hogy, hogy kinek a gyereke lesz a király, és ha például az idősebb gyerek beszüntette az anyagcseréjét, például azért, mert elvágta valaki a nyaki aortáját, akkor mindenki lépett előre egyet, és akkor a szövetséget fölbomlottak és újra szerveződtek, tehát én most halálkomolyan gondolom, hogy sok helyre szeretnék eljutni, háremben egy percre sem, az borzalmas lehet.
Ezt majd elmondom a feleségének is, hogy megnyugodjon, később még nem. De én azt javaslom, hogy térjünk át most már más területekre is, mert azt hiszem, hogy Egyiptom kapcsán sok minden egyébről is lehetne beszélni, mert hiszen nem csak az egyiptomi civilizáció virágzott ott, hanem más kultúrák is megjelentek ott. Egyik furcsább, mint a másik, egyiptomi szemmel nézve. Bár hadd tegyem hozzá még az egyiptomiakhoz azt, hogy a furcsaság egyik oka az, hogy hát az egyiptomiak számára magától értetődő, hogy különböző állatformájú istenségek népesítik be a, hogy nevezzük ezt? Hát ez mondjuk nem Olimpos, hát mondjuk igen egyszerű, hát Pantheon görög kifejezéssel azt a hitvilágot, amelyet egyébként egyszerűen le tudunk vezetni abból, hogy a környezetben az egyiptomiak egyébként főképpen a Nílus deltában élők, illetve a Nílus felső folyásáról érkezett hagyományok alapján a különböző istenségeknek az állat formája az azért sajátos, mert ők ebben látják az emberen túli hatalomnak a megtestesülését, megvalósulását. Tehát a pávián forma, a különböző vízben élő állatoknak az...
Krokodil, a sobek.
Igen, sobek, vagy a víziló, vagy az ibisz, vagy más ilyen lényeknek a tisztelet, tehát az nyilvánvalóan az európai kultúrából érkező indoeurópai görögöknek vagy rómaiaknak is teljesen furcsának fog tűni. Az egyiptomiak meg pont az ellenkezőjét furcsának, hogy lehet már istenként tisztelni olyan lényeket, akik egyébként pont ugyanúgy néznek ki, mint mi, és pont ugyanúgy veszekszik Héra a drágalátos férjével, aki pont ugyanúgy megcsalja őt, mint ahogy egyébként hát bármelyik egyiptomi a saját feleségét, kivéve azokat, akik a háremet már mélyebben ismerik, mert tudják, hogy ez nem egy földi balicsa. A görögökkel, még egy mondott át az egyiptomiakkal kapcsolatosan, van egy sajátos vonásuk, ezt mindenki ismeri, a mumifikáció. A halottaknak a testi valójának a megőrzése. Ez egy ilyen sajátos kísértés lesz majd a későbbi európai civilizációban, de sem a görögöknek, sem a rómaiaknak nem ez a kifejezett célja. Ők a halottaktól szeretnék minél gyorsabban megszabadulni, szemben például az egyiptomiakkal. De nem akarok a halott kultuszról beszélni különösebben, inkább arról az életről, amelyet a különböző regények tükröznek vissza a számunkra, és most egy pár mondatot hadd engedjünk meg a görögökre vonatkozóan is, mert aztán szeretnék még a rómaiakra is áttérni majd, de a görög világot nem szeretném ebből kihagyni. Érdekességnek tartom, hogy nem csak Magyarországon, hanem hogy általában a világirodalomban a görög világ nem képes olyan átütő erejű klasszikus mű létrehozására, mint akár a római, akár a középkori, vagy akár az egyiptomi világ ábrázolása során történt. Tehát valamilyen oknál fogva, mintha Homérosz minden poént lelőtt volna, és tehát igazából nehéz lenne ehhez a kérdéshez hozzányúlni. Akiket hozzányúlnak, Lindsay Clark például megpróbálkozik azzal, amivel egyébként megpróbálkoznak sokan mások, újra mesélve az egykori történeteket prózában, amely hexameterekben maradt ránk. Ezeket azonban valójában nem tudjuk annyira magas szinten értékelni, önálló kulturális eredményként értékelni, még akkor sem, hogyha a világhírű Nobel-díjas Seamus Heaney írja például meg a tébai temetést, amely a tébai mondakörről szól, amely egyébként része az európai kultúrának, és az egyik legrégebbi rétege az a görög mondavilágnak, vagy mondakincsnek.
Ez azért érdekes nagyon, mert van egy számadat az ókor tudósok körében, ha jól emlékszem, az az, hogy a ma ismert ókori irodalom az az eredetinek körülbelül a 10%-a. Tehát a 10% maradt meg, és a 90 pusztult el. Vagyis, hogyha mondjuk az a feladatunk, hogy mondjuk tegyünk fel egy borzasztó, szinte elképzelhetetlen témát, hogy milyen volt az ókori irodalom, az körülbelül olyan, mint hogyha azt mondták nekünk, hogy rakjunk el puzzle-ból egy képet, amelyről nem tudjuk, hogy mit ábrázol, de tudjuk, hogy a darabok 90%-a elveszett. Tehát én azt gondolnám, hogy mondjuk Szofoklész elég jókat nevet azon, amikor mi őróla írunk, mert azt a maradék 45 drámáját nem ismerjük. És innentől kezdve, persze ez a szép az ókor történetben, legalábbis számomra, mert itt legitim technikának számít, amit úgy nevezek, hogy a gap filling. Ugye a gap az az a rés, amikor a londoni metróban mondják, hogy mind the gap, hogy vigyázz a résre. És hogyha ezt a gapet, ezt a hiányt úgy töltjük fel, hogy az akár úgy is lehetett volna, és az ismert forrásainknak nem mond ellent, akkor az majdhogy nem rendben is van. De ha bármikor fölmerül egy újabb forrás, akkor aztán, jó, hát olyan valószínűleg nem fog, hogy ábelüli meg Káint, ez nem valószínű, hogy ilyen alapvető dolgok megváltoznának, de tehát az biztos, hogy nem kiegészítenék a képünket, hanem gyökeresen megváltoztatnák az egészet, hogyha akár csak a maradék 90-ből 20 előkerülne, akkor át kéne írni minden könyvet.
Bár, ha szabad itt egy kicsit gonosznak lenne, köszönöm szépen, akkor a régészeket hadd gyalázzam egy kicsit, mert Arthur Evans például egy olyan ember volt, aki hát messianisztikus módon próbálta fölfedezni az egykori ókori Krétát, vagy a mükénéi civilizációt, amelyben már egy korábbi Heinrich Schliemann nevű kereskedőből magát ókorkutatóval átképzett pararégész már sokkal nem sikereket elért. Evans azonban azt csinálta, hogy például ő elment Krétára, és megpróbálta föltárni Knossos várát. Na most azt, amit ma látnak belőle, amely nem sok, nem meglepő, hogy miért nem olyan sok. Egyrészt volt egy rendkívül nagy szökőár, ami sok mindent elhúzított a palotából, majd erre rárakodott közel 3000 év, emiatt aztán az egészben nem sok minden marad ránk. De amit látunk benne, azok például ez a gap feelingnek egy háromdimenziós technikája. Egy olyan gap feeling, ami nagyon rossz. Ha a Krétán az úgynevezett tollkoronás herceg képét felidézik, az a végül tudják, hogy mire az. Egy ilyen kifacsart, hát egyiptomiasan kifacsart pozitúrában lévő pasas, akinek a fején egy ilyen nagyon hosszú, ilyen párhatószerű valami van. Most ezek olyan puzzle darabok, olyan mozaik darabok, amelyek egyébként úgy nagyjából olyan 10 négyzetméteren belül kerültek elő, ezek megmaradtak, Evans pedig szépen lassan hozzáadott, és az egészet összerendezgette, nagyjából a 10%-a az eredeti belül, a többi 90%-a hozzá költötte. Abszolút nem biztos, hogy ez a tollkorona aznak a hercegnek a fején volt, sőt az sem biztos, hogy ahhoz a testhez az a fej passzolt, de hát ő ezt rakta össze belőle, szép, látványos, és a mai napig is a Knossoszban élő görög kereskedők, pólókereskedők lelkesen nyomatják ezeket a szita nyomatos pólókat, hogy az emberek ezt vegyék.
Igen, de szerintem az Evans-el nem ez a baj, hanem az a baj, hogy nem különítette el világosan, hogy mi az, ami eredeti, és mi az, amit ő hozzáképzel. Tehát azt gondolom, hogy most már a világban sehol sincs annyi pénz, hogy mondjuk egy ilyen műemléket eltartsanak maguktól. Például, amit én jobban ismerek, mert sokszor jártam ott, mert tanultam ott, például Izraelben, azt csinálják, hogy megesnek egy fontos település, és mondjuk 30 centi magasságig megvannak a falak. Erre a régészek örülnek, de a látogatók odajönnek, és azt se tudják, hogy mit kell nézni. Ezért aztán egy vastag aszfalt réteget tesznek erre a falra, és tovább építik. És az oldalról látszik egy fekete vonal, amit héberül Black Line-nak hívnak, szóval fekete vonalnak, és akkor aki azt megnézi, az egyfelől látja azt, hogy lehet, hogy így nézett ki, de ugyanakkor azt is látja, hogy ami a fekete vonal alatt van, az a biztos. Ugyanis a belépő jegyekből tartják fönn ezeket a lelőhelyeket, tehát azt gondolom, hogy nem önmagában a gap feeling-el van a baj, hanem azzal, hogyha ezt nem jelzem. És ez ugyanígy van az írott műben is, ugye a lábjegyzett csodákra képes, de nem akarok aktuál politikai problémákba belemenni.
Azért azt tegyek hozzá, hogy az előbb a régészekre vonatkozóan általános megállapítást tettem, azért szeretném azt picit módosítani, hogy nem minden régész van az ember, például én sem vagyok az, bár a gyerekeimnek más a véleménye. A régészek között vannak olyan, akik egészen modern technológiákkal fantasztikus dolgokra képesek, ilyenek például az egyetemünkön a régész tanszék munkatársai, akik egy, hát most nem akarom reklámot csinálni ennek a cégnek, de egy világhírű szoftverfejlesztő céggel dolgoznak együtt, és olyan projektekben vesznek részt, amelynek az egyik eleme az, hogy például az embernek, ha kezében van egy megfelelő számítástechnikai eszköz, és van egy műholdas kapcsolata, akkor el tudja tájolni azt az eszközt egy adott üres prérén, kellős közepén, nincs semmi, az ég adta világon semmi látni, nincsen, de a koordináták alapján beméri, hogy ő most hol van, és ha megindítja a szoftvert, akkor ki fog rajzolni előtte az az épület háromdimenziós rekonstrukciós képben, amelyik valahol ott állt. És így ezáltal az a gap ki van töltve, mert lehet látni, hogy mi volt ott, mielőtt a kedves rokonaink a törökök, vagy még kedvesebb távolabbirok, amelyik a mongolok, vagy mások erre jártak, és a földre tették egyenlőre ezt az egészet. Tehát igazából nem azzal van a baj, hogy ki akarjuk tölteni ezeket a tényszerű dolgok közötti hiátusokat, hanem az, hogy ezt hogyan csináljuk.
Nekem ez nagyon tetszik, én megpróbáltam, én Izraellel foglalkozom alapvetően, és megpróbáltam keresni Izraellel olyan térképet, ami ilyen régi. A harmadik próbálkozásom után letiltott a net, szóval szerintem más is látta, hogy én ott próbálkozom. Tehát azt gondolom, hogy ez velem azon esetben veszélyes is lehet. És nem az Izraeli Tudományos Akadémiára gondolom.
Térjünk vissza azonban még a görög világra. Én megemlítettem itt Sütő Andrásnak a Szuzai Mennyegző című darabját is, aminek megint csak több rétegű olvasata van. Sütő András, aki ezt a drámát magyarul írja. Ez egy dráma, ugye? Kezdjük ezzel. Magyarul írja meg. Mint Romániában élő magyar kisebbségi írja meg. Hát most nyilván ezt azért hangsúlyozom, hogy Romániában élő, mert mutatom, hogy Erdélyben, de hát akkor ez nem egyértelmű talán a fiatalok számára, hogy mint román népköztársasági szocialista állampolgár írja meg azt a regényt, vagy drámát, amelyben megpróbálja felvázolni azt a pillanatot, amikor a hódító Nagy Sándor és makedóniai elfoglalják az egykori Perzsiának a jó részét, és úgy döntenek, hogy akkor megszűnik az egykori világ, megszűnik a népek közötti különbség, és egy új nép jön létre a népek összefogásával, és ezzel nyilvánvalóan tiltakoznak a régiek, akik Bétisz és a többi hasonló gondolkodású ember, aki nem akar makedónnál vagy keverté válni, hanem nem akar őrizni a saját útját. Tehát nyilvánvalóan megvan az olvasata egyrészt, hogy hát ezt az erdélyi magyar kisebbség megmaradásának a tragédiáját próbálja ezzel ábrázolni, megmaradni, de ilyen körülmények között hogyan, és hát bármennyire is vigasztalónak tűnik, hogy a dráma végén Nagy Sándor azért csak meghallja magát, és ez erről nekem mindig az jut eszembe, amikor a Ceausescu korszakban a székén elmegy és az újságot megveszi és megnézi, majd kidobja. Mit nézett meg? Hát a halálozási rovatot. De hát az a hátoldal, amelyiket én keresek, az elején lesz. Ugye ez a klasszikus. A drámának azonban van egy sajátos másik mondani valója is, hogy valóban ez egy óriási történeti megrázkódtatás abban az időszakban, amikor egy tipikusan keleti kultúra, a perzsa világ találkozik az elgörögösödött makedón, akik egyébként ugye nem voltak, tehát a görög nem tartották a makedónokat görögnek, tehát azok, és a makedónok is távolságot tartottak a görögöktől, ők nem tartottak magukat elfajzottaknak, és mivel a katonai sikerek őket igazolták, hát ők férfiasabbnak tartottak magukat, mint mások, akik görögül beszéltek. Az istenségeik és a különböző szokásaik nagyon hasonlóak voltak természetesen. Ma már nehéz meghúzni a nyelvi, etnikai határokat, a trákok, a makedónok, a görögök között, mint ahogy a görögökön belül is nehéz a jont, meg a dort, meg az akályt elkülöníteni egymástól, dialektálisan az egykori nyelvemlékeknek persze ezt meg lehet tenni, de ma már ennek, tehát régészetileg meg nincsen jelentőség, és nincs, ami erre emlékeztesse.
Nagyon érdekes, hogy előkerült a második antipatikus hősöm Napóleon után, egy borzalmas ember lett Nagy Sándor, de ez csak az én magánvéleményem. Hát ugye miben halt meg? Halára itták magukat nyilván az egész csapattal. Plutarkhosz maga is írja, hogy hát hajlamos volt az ivásra. Ugye ennek is nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ennek is van egy alapja, tehát ő valóban a hódításai vége felé rájött, hogy a birodalmát egyelőre semmi nem tartja össze, később sem fogja. És ezért ez a Szuzai mennyegző, ez arról szólt, hogy 10 000 makedón katonának, akik nem akartak hazamenni, azoknak az ágyas viszonyát törvényesítette. Ott egy ilyen megaeskő, egy bazi nagy makedón lakszi keretében. És ő előjárva jó példával ő is megnősült, de hát tulajdonképpen ez igazából ez egy, talán inkább azt mutatja, hogy mennyire nem volt jobb ötlete ennél. Szóval, hogy de ugyanakkor azt is mutatja valószínű, és talán a Sütőt ez érdekelhette, hogy a házasság az asszimilációnak a legjobb terepe talán.
Igen, mert ugye ahol a nők fogják a gyerekeket az anyanyelvükre megtanítani, akkor abban az esetben azoknak a makedón katonáknak, akik nyilván szolgálatot teljesítenek, akkor azért nincsenek otthon, ha elesnek a harcmezőn a király szolgálatában, azért nem lesznek ott a gyerek mellett. Ezek bizony el fognak veszni a késő következő generációkat a makedónok számára. Vagy akkor az erdélyi magyarság számára a vegyes házasságok keretén belül. De térjünk vissza azért még a görögökhöz, és ne annyira a közép-európai kisállamok nyomorúságáról, vagy nemzetek nyomorúságáról beszéljünk. Maradjunk annál, hogy vannak azért elég sikeres regények, annak ellenére, hogy ezeket nem tekinthetjük magas irodalmi értékűnek. Az egyiket én például kifejezetten ajánlom mindenkinek, Christian Cameronnak, akinek Davidhez semmi köze, a Tyrannos sorozatát ajánlom mindenki figyelmébe, főleg a fiatal korosztályért. Harcosokról szól, ráadásul egy olyan közegben, ami eléggé kevéssé ismert, egy eléggé kevéssé ismert korszakból. A pontuszi görögök, akik ugye a Fekete-tenger környékén élnek, és erőteljes gazdasági és kulturális szálakkal kapcsolódnak az anya területi, mert országnak nem nevezhetném, de az anya terület görög világához, azoknak sajátos kapcsolaték vannak a körülöttük élő népekkel. A szkíták vagy szakák népe, akik körülöttük élnek velük, folyamatos interakcióban vannak. Elsősorban ők biztosítják azokat az élelmiszerforrásokat, részben gabonát, részben állatállományt, amellyel az ott élő osztiai vagy más kereskedők megpróbálnak az anyaországot ellátni. Ez már önmagában is egy sajátos helyszínválasztás Christian Cameron részéről, de ráadásul ez pont abban az időszakban, ez az epigonok háborújának időszakában, tehát Nagy Sándor halált követő időszakban játszódik, amiről egyébként viszonylag kevés információnk van, illetve ami van, az halálos dózis. Én emlékszem még az ókortörténeti szivulatomra, amikor azt húztam ki, a diadokhozok háborúját húztam ki, és az nagyon megviselt. Annak örülök csak, hogy Németh György tanárat is megviseltem annak idején. Utólag úgy érzem, hogy ez a bosszú nemes része volt.
De ha egy diák rosszat húz, az nem a tanár hibája.
Ugye,
ezt szeretném önvédelemből.
Igen, és én is úgy érzem, tehát, hogy nem véletlenül nem foglalkozom ezzel a korszakkal. Az ókori görög világban az a diadokoszoknak az egymás ellen folytatott háborúi, különböző koalíciói, illetve újra és újra megújuló hatalmi törekvései, azok gyorsan cserélik a szereplőket, és követhetetlenül teszik az eseményeket egy viszonylag nagy területű kiterjedésű örökségen. Ebben a közegben zajlik Kineásznak a története, Kineász az aténi, akit elküldenek az aténiek, hogy a pontuszi görögöknek segítsen megszervezni a hadseregét, mert félnek attól, hogy Atén nem fog kapni megfelelő mennyiségű magnát, hogy most egy ilyen válságos háborús időszak van, és az ott élőket készítse föl a megfelelő önvédelemre, illetve arra, hogy hát esetlegesen szükséges megvédeni a hajó rakományokat, akkor az ottani polgárságból tudják érteni megfelelő haderőt. Kineász ebbe belekezd, és hát most nem fogom elmondani ezt a teljes történetet, de több generáción keresztül húzódik a történet, hogy ő, illetve gyermekei hogyan fognak tudni a továbbiakban uralkodni részben a puszta népe fölött, akiket egyébként ennyit azért hadállóják el, nem magyaroknak tart Cameron, hanem indoeurópaiaknak tart, illetve a görög
igaza lehet.
De a szkítákat mi magunkénak érezzük, főképpen, hogy a Szkítiában járni hagyomány, vagy nem tudom, ilyen szlogennel reklámoztak annak idén az alternatív történeti könyveket, erről akarunk beszélni, nem akarsz beszélni?
Igen, életehez túl rövid.
Az életehez túl rövid, és egyébként ugorjuk gyorsan át az összes ilyen Badin Jós Ferenc és egyéb társainak, meg az Arvis úrra és egyéb csodáknak a világát.
A Sumer, Magyar, Székely, Japán, Filiszteus nyelvrokonságot most kihagyjuk.
Inkább beszéljünk egy picit egy másik emberről, akihez kicsit több közünk van. Én azért szeretem Hegedűs Gézát, mert egyrészt az róla elnevezett általános iskolában jártak a gyerekeim, ahol ki van állítva az ő pipája, illetve néhány könyve. A kislányom megkérdezte, amikor meglátta ezeket kirakozottan, hogy legkisebbik lányom, amikor mentünk, azt mondja, ezek mik? Az nem érdekel, a pipa nem érdekel, nem azt tudom, hogy micsoda, de ezek mik, hát ezek könyvek is, hogy kérdezett szét a tanítomény előtt. De ezek közül az én egyik kedvencem a Milétoszi hajós, amely teljes mértékben történelmietlen, abszolút fikció, mégis a világa az a kamasz gyerek számára teljesen érthetővé, átélhetővé tudja tenni a görög világot egy olyan kalandregény formájában, mint amilyen egyébként az Delfin sorozatban jelenne vannak itt az egész. A Delfin sorozatnak azon a célja az ifjúsági regényeket, mert megfelelően megszűrve acélártás gondos szemüvegén keresztül úgy tudják adagolni a fiatalságnak, hogy ez egy szórakoztató nyelv, egy nevelő is legyen, és ezért a többség egyébként jó könyv volt, azt gondolom, hogy mai napig is sajnálhatjuk, hogy ezeket azért nem lehet olyan könnyen elérni. A Milétoszi hajós tipikusan egy ilyen, amely úgy kalandregény, hogy különböző erkölcsi normákat, azért konvenciókat azért elfogad, tiszteletben tart, és jóra ösztönzi a fiatalokat, akik ezt olvassák. De térjünk át egy másik korszakra, mert a görög világ rendkívül izgalmas egyébként, és a téba mondakörű borzasztó sok mindent rejt magában, főleg drámákat, főleg olyan helyzeteket, amelyeket nem kívánunk fele barátainknak sem, magunknak meg végképp nem. Ugye, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a görög mondavilágnak, a görög kultúrának, a görög gondolkodásnak a nem olyan távoli rokonságban álló, bár nyilván a rokonsági fogónak a megállapítás azért nem nehéz lesz dolog, a latinok által meghódított területek népe, később aztán a rómaiak lesznek, ezeket át fogják venni, és egy olyan sajátos megoldást fognak alkalmazni, hogy romanizálni tudják a hellenisztikus kultúrát, és egy saját nagybirodalmat hoznak létre. Most azonban nekem muszáj innom még egy kis vizet, és addig átadom a szót kollégámnak.
Ajánlok egy filmet, az előbb már azt hiszem mindenki kicsit bizonyította, hogy a filmekhez nagyon mély. És, szóval van egy olyan film, az HBO-nak volt egy, van egy sorozata, az a címe nemes egyszerűséggel, hogy Róma. Nem tudom, megvan-e a könyvtárban, ez egy 2x6 DVD, ha ezt látják, feltétlenül nézzék meg, mert hogyan keveri a fikciót a valósággal. Két főszereplője van, egy Lucius Vorenus, meg egy Titus Pullo nevű legionárius, mind a kettő. Mind a kettő történelmi alak Cézár a Gall háború című munkájában leírja, hogy ez a két ember abban versengett, hogy ki tud több galt megölni. Ez az, amit tudunk róluk. És ebből csinálnak egy filmet, amikor meggyártják ennek a Vorenusnak és a Titus Pullónak a fiktív családját, és annak egy fiktív történetét, de úgy, hogy mondjuk a Titus Pullo tanítja vívni az Augustust, a Lucius Vorenus lesz az Antoniusnak, tehát párhuzamba sem megy a római történelem, mondjuk 52-től egészen 31-ig, és ott ilyen szereplők van, mint Cicero, meg egyebe, de ott van mellette ez a fiktív családtörténet. Ja, 18 karikás a film, de mert a Róma azok még a viktoriánus kor előtt volt, de azt gondolom, hogy ha valaki valami igazán jót akar nézni, akkor ebben érdemes utazni. És szerintem ez kicsit hasonlít arra, amire mi most beszélünk, tehát a film ugyanúgy megpróbálja keverni a fikciót a valósággal, és sosem szállnak föl kengyellel a róla.
És ami egyébként nagyon hitelessé tud tenni egy regényt, vagy egy filmet, az az, hogyha egyébként egy a történelemben nem ismert, vagy sosem létezett szereplőn keresztül próbáljuk bemutatni az általunk egyébként ismert dokumentált világot, tehát belekeverednek különböző valós figurák a sztoriba. Hát, a anyukám azt mindig azt szokta mondani, az élet olyan, mint egy doboz bombon. Kezdődik így Forrest Gump története, és abban is azt látjuk, hogy egy teljesen némad mellékszereplő a 20. századi történelemből találkozik olyan kimagasló személyiségekkel, akiket mi egyébként ismerünk, mert tanultunk róla, meg hát tudjuk, hogy ők formálták a világ történetét. Innentől kezdve az egész belehelyeződik valami egészen más kontextusban, nem egy egyszerű embernek a történetét látjuk, egy embernek a történetét, aki a történelemben élt, ahogy mi. Egyszerű embereként mi is a történelemben élünk, és a mi életünk közben zajlanak azok a drámai események, amelyek ma még csak újsághír, holnap meg már ki tudja, lehet, hogy történelmek fontos dokumentum vagy dátum lesz. Na, szeretnék azért erre is reagálni, például ami közismert ilyen, mert hát a Róma című sorozatot nem biztos, hogy a jelenlévő fiatal korúak megnézhetik, viszont a Gladiátor című filmet azt hiszem, hogy mindenki nyugodtan letöltheti. Nem töltheti le. Azt föltölteni lehet, megnézni lehet, letölteni tilos.
Az se egy ilyen óvodás gyerkét délután.
Az sem feltétlenül egy olyan egyszerű film, viszont arról mindent elmond, hogy ilyen nevű, Maximus nevű gladiátor bizonyára rengeteg volt. Maximus nevű hadvezér ilyen nem volt. Abban a korszakban, amelyről a film szól, de mindenképpen nagyon, nagyon vonzó, nagyon attraktív. Számtalan üzenete van egyébként ennek a filmnek. Szeretném azért jelezni azt, hogy amivel kezdődik, ugye, hogy a brutális germán nagy darab ember, emlékeznek aki látta a filmet. De az elején ott hőbörög egy szakállas nagy darab pasas, és egy levágott fejet dobta az övek közé. Igen, nagyjából ilyen volt a germán világ fejlettségi szintje annak idején, amikor még nem kancellár asszony vezette őket. És a háttérben ott húzódnak meg a római legionárisok hosszú sorai, mint tudja, hogy Róma Viktor, ugye már hát...
Ráadásul nőnem.
Igen, ráadásul nőnemben. ez rendkívül vonzóvá teszi számomra a filmet. De az, hogy a történelmi személyiségek, a császár, a császár utódja, akit hát ugye Joaquin Phoenix zseniálisan személyesít meg szerintem, de ez most az én szubjektív véleményem, a valójában ilyen császár, ilyen több is volt, nem nevezhető egynek. Nero volt a hülyébb, vagy Caligula volt a hülyébb? Melyik volt veszedelmesebb ember? Ezt igazából nem kérdésként teszem föl Miklósnak, mert végülis ez nincs teljesen mindegy. Tehát mind a kettő ön és közveszélyes személyiség volt, egyikkel sem lett volna jó dolog egy háztartásban élni. Akár gladiátor az ember, akár hadvezér az ember, akár mindesetre a látvány elemekben ez a film egészen visszaadja azt hiszem azt a korszakot, amelyben az egész teljes mértékben fiktív eseményhozat játszódik. De beszéljünk azért ennél komolyabb dolgokról is. Robert Gravesnek a nevét viszonylag sokan ismerhetik. Az ő munkáival kapcsolatosan általában azt szokott megjelenni, hogy én például arra emlékszem, Robert Graves-szel akkor találkoztam először, amikor anyám azt mondta, hogy ezt a könyvet ne olvassam el. Akkor úgy éreztem, hogy ezt a könyvet nekem feltétlenül el kell olvasnom.
Én a Decameronnal voltam.
Én az Én Claudius-t vettem először a polcról, aztán tudtam, hogy van egy folytatása is, a Claudius az Isten, de...
Tehát ahogy anyádat is említett, hogy azt akarta, hogy olvasd el, nem?
Hát anyám sok mindent írt el ilyen módon, úgyhogy ma már hálás vagyok neki érte, akkor az mondja, hogy milyen jogon szabja meg nekem, hogy 14 évesen mit olvasok, mit nem olvasok.
Kész felnőttként.
Én akkor azt gondoltam, hogy hát ezzel az embernek illik villognia. Úgyhogy amikor elmentem a bérmálkozási előkészítésre, akkor a papnak, a plébánosnak mondtam, hogy hát egyébként én azt gondolom, hogy az emberek tényleg sok mindent illik tudnia erről a korszakról, és például nemrégében olvastam az Én Claudius című könyvet. Jézus Mária fogta a fejét a plébánosra, és azt mondta, hogy hát ő erről azt tudja, hogy mikor ő személyesen korábban neki ezt javasolták, hogy olvassa el, de azzal a feltétellel olvassa el, hogy tudja, hogy ami abban van, az borzasztóan veszélyeztetheti a fiatal embereknek a vallásos meggyőződését, vagy a hitbe vetett eddigi meggyőződését, vagy eddigi felfogását. Én ezt nem éreztem így ebből ki annak idején, sőt, éppen ellenkezőnek. Engem inkább ösztönzött, hogy minél többet megismerjek arról a korszakról, amely egyébként megpróbálja abban az időben persze felszámolni az akkoriban bontakozó kereszténységet. De miért érdekes Robert Graves? Ez egy... Akarsz volna beszélni?
Gondolkodom.
Gondolkodom,
ritkán teszem, és ezért fáraszt.
A Graves szövegényeknek ugye ez a két világháború között íródik, mind a kettő. Van egy sajátossága. Tehát Claudiusról természetesen sok mindent tudok. Hiszen a történeti munkák az ókori Rómából nagyon sok mindent fejeznek róla. Az egyik például, amit fejeznek róla, hogy alkalmatlan volt az uralkodásra, hogy éppen ennek köszönhetően maradt ő az egyetlen életben abból a családból, aki aztán utána betöltötte a császári trónt, az mindenképpen figyelemre méltó, és
jó. Hát, az ágy alul úszták ki, amikor volt a nagy vérengzés, mert oda bújt el bátorságával, és előrángatták a Praetoriánusok, és gondolta, itt a vég, és aztán ő lett a császár.
Tehát ugye hősiesen elbújt az ágyal, és úgy mentette meg a császárság intézményét. Egyébként érdekes, hogy tehát ahogy őt ábrázolják, keveredik az ember ábrázolása és a császári jellemvonásoknak, a császári adottságnak az ábrázolása. A Cézárok életében többször úgy ábrázolják őt, mint valami nagyon potens, határozott, sikeres uralkodót. Ez egy kicsit arra emlékezteti az embert, hogy ugye, akinek az Isten hivatalt átadnak, eszet is ad hozzá. Természetesen a ő főméltósága nem tévedhet, a püspök úrnak igaza van, az igazgató úr egy szent, ahogy ezt a klasszikus gyermekfilmből ismerjük. Egyszerűen így kell lennie, a Róma első embere nem lehet nem tehetséges, nem lehet nem bölcs, nem lehet nem bátor. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egy gyáva kukac, és egyébként valóban nem tud szónapolni, nagyjából egy ide nem illő, tudom, nagyon nem szép dolog, hogy ezeket ilyeneket hivatkozom, de a Brian élete című filmben vannak olyan jelenetek, amelyek meg tudják kifigurázni ezt, hogy azok az emberek, akik a hatalmi, de ez nem véletlen, akik egyébként csinálják a filmet, azok egyébként klasszika filmosok és okor történészek egyébként, nem véletlenül foglalkoznak ezzel a korszakkal, és nem véletlen az, hogy az egyik római erőkerül racsol, a másik pedig pösze. Mert Claudius is rámadt, hogy ő sem tudott szónokolni, mert ő is folyamatosan dadogott. Mindenesetre ennek a regénynek az a sajátosság, hogy ezt ő egyes szám első szemével mesél saját magáról, hogy ő hogyan látta a saját történet, és ez sok hülye mindenki azt hiszi róla, hogy ő alkalmat hazudalkodásra, hiszen miközben ő magáról is tudja jól, hogy ő volt a legokosabb és legügyesebb, mert hülyének áldozta magát. Ami egy túlélési stratégia, Jaroslav Hašek a Schweig című művének az egyik fő mondani valója, vagy fő üzenete az, hogy Közép-Európában a különböző megrázkodtatásokat az ember azzal a fajta humorral és némi nemű hülyeséggel élheti túl, amelynek alapján az embert senki nem tekinti elpusztítatónak vagy likvidálónak.
Ha már Schweig meg Hašek, akkor ugye a kedvenc mondásom az Eszterházi Pétertől, hogy mi a közép-európai paranoia? Hátranézel, hogy követnek-e? És igen. Tehát kicsit olyan ez, hogy szerintem most, hogy azért nem válaszoltam az előbb a Graves-nél rögtön, mert arra gondoltam, hogy valamilyen szinten ezek a 20. századi regények, mert mind ott van egy búvópatak, nem, hogy hogyan viszonyuljak a hatalomhoz. Vége annak a korszaknak, amikor az emberek gond nélkül elhiszik, hogy az a legkiválóbb, aki hatalmon van, és mondjuk a Hitler meg a Sztálin után, vagy alatt, vagy közben, ez egy nagyon-nagyon érthető gesztus. Nem akarom tényleg aktualizálni ezt a dolgot, de hogyha végig meg a 20. század, a másik magyar nagyköltő Nagy Feró mondta, ugye, hogy utálom az egész 20. századot, és mélységesen igaza volt neki, mert azt gondolom, hogy...
De csak azért mondja, mert rókor történész.
A Krisztus előtti 20. az sem... Tehát az az érdekes ebben szól, hogy szerintem ez a hatalomhoz való viszony, ez valamiképpen ős bizalmatlanság van a 20. század során. Az emberek felszednek egy alapvető bizalmatlanságot mindenféle hatalommal szemben, miközben kiderül, hogy aztán az megkapott szabadsággal nem tudnak élni, mert az döntéseket követelne, amiről meg azt írja a kedvenc szerző, melyik az Erich Fromm, hogy az emberek szívesebben menekülnek a szabadság elől a diktatúrában, mert ott megmondják nekik, hogy mit kell gondolniuk. Vagyis ez egy nagyon érdekes ambivalencia, de mégis úgy látom, hogy valamilyen szempontból az eddigi regények kezd még akár pluszok, hiszen a szár van a háttérben. A hatalom és a hatalomnak való játék, hogy Claudius elbújik, most bocsánat, megint az LGT jut eszembe, hogy nincs szebb, mint a főukos előtt vigyázban álló láthatatlan röhögés, mondja a presszer. Tehát ezekben mind-mind szerintem benne van ez a vonulat, hogy egyszerűen megkerülhetetlen kérdés a hatalommal való viszony. Kezdve onnan, hogy másodikban hatalma van fölöttem az osztályfőnöknek, vagy ő azt hiszi, és innentől kezdve egészen életünk végéig valamilyen módon a hatalomhoz, mint olyanhoz viszonyulni kell. Nem csak a konkrét hatalomhoz, amelyik éppen felettünk van, hanem egyáltalán a hatalomhoz, mint olyanhoz. Ez azért nagyon nehéz, már nem tudom, hogy hol olvastam, hogy a világ legkeményebb ateista mondata Nietzsétől származik, mert Nietzsche azt mondja, hogy die Macht ist an sich böse, hogy a hatalom önmagában gonosz. És akkor elég csak arra gondolunk, hogy Jézus meg azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Tehát a hatalomhoz való viszony egy pillanat alatt teológiai kérdés lesz. A világ jelentős teológiai karairól tudok papírt hozni arra, hogy nem vagyok teológus, de mégis azt gondolom, hogy akár a magánéletünk, vagy akár a vallásosságunk szintjéig is lemehet ez a folyamatos konfliktus a hatalommal, mint jelenséggel.
Hadd tegyek hozzá még valamit egy egészen más szemszögből. A hétvégén édesapámmal régi fényképeket próbáltam megnézni, nem sok sikerrel, mert a gyerek unokáival foglalkozott. De gondoltam, hogy megnézzük, hogy hát ez a régi fénykép kit ábrázol, én nem tudom, ő talán még tudja. Több mint 100 évvel ezelőttről való. És aztán, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy tehát kire is hasonlít igazából, meg tudtam mondani, hogy kiről van szó. És hogy aztán az jutott eszembe, ez jutott most eszembe ennek hallatán, meg ennek az egész rendezvénynek kapcsán, hogy a mi számunkra ma már lehetőség van arra, hogy nem csak hogy a saját életünket fényképeken dokumentálva azt tudjuk megmutatni, hogy milyenek voltunk gyerekkorunkban, fiatal emberkorunkban, életkorunkban, időskorunkban, hanem azt is, hogy az előttünk lévő generációk milyenek voltak és kire hasonlítanak. Tehát abban a korszakban, mondjuk 150 vagy 200 évvel ezelőtt, amikor az embereknek csak egy egészen kemenyésző része a nemességnek bizonyos részlegei elengedhették meg maguknak azt, hogy fényképeken ábrázolják elődjeiket, fölmenőiket, nem tudhatták azt, hogy kire hasonlít valójában. Mi már ezt tudjuk. Ahogy ma már azt is tudhatjuk, és az orvostudomány törekszik is arra, hogy minél összefüggőbb kórképet tudjunk kialakítani. Most még csak ott tartunk, hogy megkérdezzük, hogy is egy családban volt-e szembetegség, vagy ilyen rendszeri keringési betegség, és a többi. Ez különösen a katonai sorozásnál jött jó annak idején. Én le tudtam hivatkozni a nagypapámat.
Én nem.
Miért nem kérdeztél meg engem, tudtam a papírt neked. Vagyis egy csomó minden ismeretünk van a múltra vonatkozóan, ami a korábbi emberek számára nem állt rendelkezésre. A történelme való foglalatosság és az iránt való érdeklődésünk számtalan olyan információt biztosít számunkra, amelyek alapján azt tudjuk mondani, hogy nincs új a nap alatt, mert hasonló törekvések, hasonló esetek, hasonló helyzetek előfordultak máskor, más korszakokban is. A hatalom az mindig ilyen volt. És olyan információk vannak a múltra vonatkozóan, amelyek alapján már sokkal kevésbé vagyunk naívak, mint azok a görögök voltak, akik bíztak abban, hogy a Temisztoklészt végre jó kicserép szavaztuk, akkor majd a következő hatalmi elit az majd rendes lesz, és majd az egészen más fog csinálni, mint amit az előző generáció csinál.
Egy picit ellentmondék, azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, és ez lehet, vagy igaz, vagy nem, én azt mondom, hogy én nem azt mondom, hogy a hatalom mindig ilyen volt, hanem a hatalom mindig ilyen is volt. De aztán a konkrét megnyilvánulási formák azok aztán persze koronként változhatnak. Nem tudom, nemrégiben találtak egy Athénban egy kútban egy csomó cserépszavazási cserepet, ahol ugyanazzal a kézírása volt föl egyik politikusnak a neve. Tehát ott valaki nagyon megrendelte a történetet, vagy az analfabéta körülött meg, hiszen, hogy Temisztoklészre szavaz, igen, és beírta az Arisztaidész nevét. Tehát, látod, beírtam, rendben van, tehát azt hiszem, hogy a csalás az mindig is nagyon alapos. A Nero indult egyszer az olimpiai játékokon, kocsiversenyben, nem bizony semmit, amit egyedül indult, és mégis aranyérmet szerzett. Nagy kockázatot vállalt.
Énekversenyen is indult, és azt is megnyerte. A római világgal kapcsolatosan azonban még más is hadd mondjak el, önöknek itt van néhány fontos szerzőt, szeretném önöket velünk is megismertetni, vagy hogy van? Fordítva, önökkel megismertetni őket. Igen, fontosnak tartom, hogy a történelmi regények nem csak nevelő, nem csak információ átadó, hanem szórakoztató jellegűek is legyenek. Ugyanis, hogyha például a kezébe kerül a jelenleg lévő mondjuk, hogy 20-on aluli társaságnak valamelyik regény, azt nem tudom mondani, hogy a kezébe kerül, ugye a kezébe kerül az ilyen regény, és ez nem köti le a figyelmét, akkor nem fog közel kerülni hozzá az a korszak, ha mi annyira szeretnénk, akkor sem. Rendkívül jó például, most egy kicsit átlépek egy másik területre, az aranykoporsó. De például életem egyik legnagyobb baklövésének tartom számon azt, amikor én ebben a bizonyos gimnáziumban, ahol tanítottam és pályafutásomat kezdtem, azt gondoltam, hogy olyan jó sikerült ez a történelmi regényből való felolvasásnak, feladom nekik a második félben kötelező olvasmánynak az aranykoporsót. Miért? Csak mert szeretem Mura Ferencet és olvasnak tőle sokat, az nekik is jó tesz. Életemben annyi nyávogást, nyervogást, nyafogást és tiltakozást még nem hallottam, az más
jobb is. A kincskereső kisködbön, az biztos.
Tessék?
A kincskereső kisködbön is sokkal jobb, attól lelökte az agyam a szíjet.
Az aranykoporsó nem köti le a mai gyereket. Középső lányom éppen 13 éves, ő neki most a Kőszívű ember fiait kell olvasnia. A kisnagy egyébként éves szinten nagyjából 8000 oldalt olvas el. Átlagban ezt a könyvet, ezt most már hangos könyvben, már harmadik hete kölcsönözzük ezt a könyvtárból. Nem az ő, nem érti, nem érdekli, nem köti le. Szeretném, hogyha az itt lévő fiatalok, lélekben fiatalok egyaránt úgy tekintenek ezekre a könyvekre, mint amelyek azonban éppen ellenkezőleg le tudják kötni a figyelmet. Talán azért is, mert mozgalmasak. Tudom, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, és a saját gyerekeimre én is tapasztaltam azt, hogy ja, a Harry Potter könyvek azonban nagyon gyorsan és könnyen el kell olvasni. Miért? Mert állandóan van benne valami. Nem tudja letenni, tehát oké, hogy elolvast az egyik fejezetet, de még most az ebédet is úgy eszi meg, hogy oda teszi maga az a könyvet, mert nem lehet tudni, hogy most megjelen benne valami konfliktus helyzet, az hogyan oldódik föl. Nincs pihenésre lehetőség, állandó mozgalom van. Ahogy ezt a klasszikus mondta, a cél semmi, a mozgalom minden. Ugye a kommunizmusnak volt az egyik fő jellemzője. A Steven Saylor az egyik legnépszerűbb mai amerikai regényíró az ókori Rómával foglalkozók közül. A Gordianus sorozatát, azt illetve nem csak azt tudnám felemíteni őknek, ezt ajánlom a figyelmükbe azoknak, akik szeretik a bűnügyi regényeket. Gordianus egy képzelt figura, kitalált figura, nyomozó egyébként. Ez a becsületes munkája, abból él, hogy mások után kémked, és megpróbál kitalálni, rekonstruálni bűnügyeket, és megtalálni a felelősséget, és azok a bíróság elé juttatni. Az Amerotke bíró, aki az előző Taherty könyveknek az egyik főszereplője, ő nem úgy nyomoz, mint Gordianus Rómában, hanem ő már az ítéleteket próbálja meghozni, és lehetőségbe tenni az igazságnak az előkezését. Gordianus pedig megbízásból nyomoz, és próbálja kideríteni azt, hogy ki volt a gyilkos. Ez a kontextus vonzó, mert az Opera Rómáról egyébként Steven Seagal két rendkívül vastag kötetet is írt, Róma, illetve a Kirodalom című könyveket írta meg, azok nem annyira izgalmasak, azok egyfajta hát ilyen időken átívelő regények, kevésbé megfoghatóak. Gordianus történetek azonban minden esetben egy-egy jelentős bűncselekménynek a földolgozását tartalmazzák. Steven Seagal egyébként egy jelenleg is élő és alkotó szerző, tehát tőle még nagyon sok minden regény várható. A Harry Sidebottomnak a Róma harcosa sorozatát azért említettem meg, mert ez is hasonlít egy kicsit a Christian Cameronnak a történeteihez. Egy híres és erényes harcosról van szó benne, Ballistáról, aki egyébként egy angel.
Ballista.
Igen, Ballista.
Akit a
hajítógépről neveznek. Hát ugye abban a korban azért az ilyen felvett nevek eléggé gyakoriak voltak. Ne lepődjenek meg, hogy a napjainkban is elég sok hülye név van forgalomban. Mi, hál' Istennek, nem tartozunk ezek közé. De Franciaországban például van egy olyan csoport, egy ilyen civil összefogás, amelynek az a célja, hogy a hülye neveket viselők, hát történelmi hülye nevet viselők egyesülete. És hát itt tényleg meglehetősen szalonképtelen kifejezések is fennmaradtak a középkortól napjegyig, családnevekként, mégis ragaszkodnak hozzá. No, a Ballista elnevezés természetesen egy Róma által adott név, egy angel törzsfő fiának adományozott név. Az angelek valóban a császári római időszakában már a mai Jütland, illetve Dánia területein élnek. Az angelek majd csak később foglalják el az angol területeket, ahol ma élnek, leszármazottaik, David Beckham és társai, akik a mi szempontunkból fontosak, tehát azok az északi germánok, akik nem állnak harcban Rómával, de diplomáciai szempontból fontos a velük fönntartandó viszony. Ennek a Ballistának, akinek egyébként meglepő módon van egy szerelme, aki a felesége, gyerekei, akit atyai módon, mai 20. századi módon szeret, és hűséges a feleségéhez, és hát próbál ő is az igazságra törekedni különböző helyszíneken, különböző lehetetlen küldetéseken, ahol nyilván olyan feladatokat bíznak rá, amitnek a végrehajtása nem véletlenül pont az ő feladata lesz. Ha esetleg sikerül, akkor a megbízója, mint bölcs volt, hogy rábízta a feladatot. Ha nem sikerül, akkor ő kudarcot volt, és nem kell többet a kockázattal számolni, esetleg belül el valami kenevetlen tábor, a császári ambíciókkal rendelkező tábornok válik. Simon Scarrow-nak pedig, akinek a harmadik ilyen angol szerzőanyag, nem az egyetlen, lesz másik szerzőnk is. Simon Scarrow például a sas történeteknek a 9 vagy talán a 10. kötete is megjelent. Az a Macro és Cato kalandjai a hadseregben. Cato egy ifjú ember, aki a római udvarban nevelkedik, és annak érdekében, hogy ne nyírják ki, gyorsan elküldik valami távoli hadtesthez, és megpróbálják kinevelni, hogy legyen belőle kiváló harcos. A Britanniába küldik. Cato nehezen alkalmazkodik a brutális, nyers való világhoz. Macro centurió vezetésével, ilyenkor még nem centurió. Macronak azért nem centurió, mert ő egy egyszerű ember, nehezen, nem nagyon tud írni, olvasni. Márpedig ahhoz, hogy valaki tiszt legyen és centurió lehessen, ahhoz ezt a feltételt támasztja a római hadsereg. Így Cato megtanítja őt írni, olvasni, Macro pedig megtanítja gyilkolni az ifjú Catot, aki egy magas, vékony ember, és hát feltűnő jelenség a korabeli Rómában, illetve hát a római hadseregben. Na, nekik vannak hasonló kalandjaik, mint amilyenek a balisztát jellemzik, de egy érdekes, kitalált személyiség, természetesen ők is mindketten, az izgalmas benne az egyrészt az, hogy a jól bevált Kövér bácsi, Sovány bácsi megoldás, tehát a Bud Spencer tendenciája az egyik, aki az egyszerűbb, meg lényegletőbb, a másik a szofisztikáltabb, intelligensebb, jóképűbb, párosa, Asterix, Obelix, vagy nem tudom ragozni a dolgot. Ez egy mindig bevált dolog, a hamis a baba, ugye, az egyik felügyelő, meg a másik nyomozó. Ezek mindig bejönnek, az egyik, amelyiket, amit nem mondhat ki, a másik kimondhatja, és így ketten, a kettő barátsága és tevékenysége az végigvonul az összes helyzeten és a regényen. Ami másik fontos dolog benne, az, hogy rendkívül életszerű. Tehát a magyar fordításban is törekednek egyébként arra, hogy azt a szlenget, akár katonai szlenget adják vissza, amely a mai magyar orvosú számára azért elfogadható. Hadd mondjak itt azért egy pár dolgot, jó, mert nem pár dolgot, csak egy dolgot hadd mondjak. A fordítások során nagyon fontos, hogy a kifejezések hitelesek tüntessék föl a párbeszédeket, vagy az egyes leírásokat. Például a Wilbur Smith regényben, amiről már beszéltem, ez a folyóistenes sorozatról, nem csak hogy hát konceptuálisan is zavaros a regény, de a magyar fordításban is benne vannak ordító lejterjakabok, amik ugye itt szokták nevezni azokat a fordításbeli hibákat, amelyeket hát nem, aki fordítja, annak nem tűnik föl. Jákob lajtójáját hívták egyébként így eredeti neműje, Lejter Jákob volt az eredeti német szövő, és valaki úgy fordította le, hogy hát nem Jákob lajtójája, egy létrája, hanem Lejter Jakab, az nyilván a becsületes neve a valakinek. Sok-sok ilyen félrefordítás, vagy ugye klasszikus tévedés van, félrefordítás, vagy az első magyar ilyen ortográfia szótárban megjelent, hogy ez egy minek alapján készült, egy német eredeti fordítása alapján készült. Hasonló ilyen félreértések, vagy félreérthető megfogalmazások vannak. Például, amikor azt írják, hogy a fáraó nem harci szekerei, hanem harckocsijai megjelennek a láthatáron. Ezt mi nem így írt. Tehát tudjuk, hogy mit értünk harckocsi alatt. A folytó valószínűleg rohamunkában végezte a feladatát, és nem ért a finomságokkal foglalkozni. Hát itt is nem mindegy, hogyha valaki egy olyan anakronisztikus kifejezést használ, amely hiteltelené teszi őt. Ez a szerzőnek a szabadsága, én úgy gondolom, hogy számomra kevésbé tűnik életszerűnek, amikor valaki azt mondja, hogy az összes istenekre. Ez olyan nem életszerű. Tehát amikor valakinek éppen majdnem levágják a fülét, akkor nem azt mondja, hogy az összes istenekre. Ilyen vágást még nem láttam. Az sokkal valószínűleg tűnik az, hogy egy olyan trágárságot mondom, mint bármikor, ha kimegyünk innen az utcára, hallhatunk. Ettől élhetővé válik a maga a regény. Nem gondolom, hogy ezzel kellene fölkeltenem a fiatal olvasó közönség érdeklődését természetesen, de mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezekre rájelentsem a figyelmet, hogy jó történeti kontextusban zajló, izgalmas, fordulatos regényekről van szó. Ami pedig még ennél is jobb, az az, amikor valami egy olyan történelmi eseményt, vagy történelmi folyamatot mutat be, ami valóban megtörtént, és úgy tölti ki azokat a gepeket, hogy az attól talán még hitelesebbé válik, mint eredetileg volt. Ránk maradnak körül például Cézárnak az életére vonatkozóan följegyzése részben Cézár környezetéből, utókortól, és részben Cézártól magától. Ez azért eléggé borzasztó ám, tehát amikor Cézár egyes harmadik szemével beszél saját magáról és a gall háborúról írja, Cézár már előre tudta, hogy a gallok hitet át fognak törni, és előre megfotott szándéka fölkészült erre a lehetőségre. Ő sosem téved, természetesen mindig igaza van. Kon Iguldennek, aki az egyik legjellemzőbb, legjobb szerző a felsoroltak közül, bár mindegyik vagy ókortörténész, vagy katonai végzettséggel rendelkezik, vagy mindkettővel rendelkezik. Conny Gordon is egyébként hadtörténészként tanult. A Julius Caesar életéről szóló ötkötetes sorozatban rendkívül alapossággal, precizitással adja vissza az akkori kort. Tehát ha arra törekedne, ha az a kérdés, hogy mit akarnak inkább megismerni az ókori Rómát egy történelmi regény keretében, úgy, ahogy az nagyjából kinézhetett az időben, én önöknek Konigulnent tudom javasolni mindenféleképpen. De Miklós már kopogtatott itt az asztalon, hogy nagyon sokat beszélek, és az időből kifutunk, vagy már ki is futottunk, úgyhogy most átadom neki a szót.
Kifutottunk.
Köszönöm.
Kérdésekre hagyjunk időt? Nem tudom, kérdezem. De késő este van. Furcsálom, hogy ennyien hallgattak minket, de örülök.
A magam részéről annyit tennék akkor hozzá az elhangzottakhoz, hogy ugye kimaradt valami, amiről most nem tudunk beszélni, de szerintem majd a következő alkalommal meg tudjuk belegyömöszölni. A kereszténység keletkezésének kultúrtörténeti jelentőségét és vonatkozásait. Hiszen az egész keletkező keresztény középkort azt határozza meg. Igazából sokkal kevesebbet tudunk elmondani, hogy mondjuk az 5. századtól a 15. századig terjedő időszak különböző korszakairól, mint magáról a korai kereszténység időszakáról, illetve az ókori Róma bukásának tartó időszakról. Mert hiszen ez az, ami meghatározza, ez az a legfontosabb és legjelentősebb impulzus, ami már meghatározza a következő 1500 évet Európában. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy miközben mindenként megköszönöm az önök jelenlétét, kitüntető figyelmét.
Én is.
És köszönöm Miklósnak is, hogy ebben társam volt és segítségemre volt, hogy itt ezekről a kérdésekről beszélünk. Szeretném egyben megköszönni a könyvtár vezetőjének, munkatársainak, illetve az egyetemi dolgozó kollégáinknak, fáradhatatlan kollégának, Erikának és Erikának azt a munkát, hogy megszervezték ezt a mostani lehetőséget. És azt tudom mondani, sose fogom elfelejteni, ezzel a mondattal fejezném be, ezzel a képen fejezném be, hogy arra húzottam önöket, hogy jövő héten is természetesen találkozunk itt. Kertész István professzor úr tartotta a római történelmi előadást, annak ide az eltére, amikor odajárta. Rendkívül unalmasan beszélt, az óra vége felé azonban belelendült, és a Pun háborúkról beszélvén ecsetelte azt, hogy a Pun hadsereg fölkészült a Róma ellenes háborúra, és amikor azt mondta, kicsüngetés előtt, fél percet a következőt mondta, a távoli napfénye megcsillant a Pun harcosok vértezetén, és ebben a romantikus pillanatban Hamilkár megkérdezte fiától, Hannibál, jössz én velem Rómába. A folytatást meg tudják a következő héten. Ilyesmivel búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet, és visszatállt.
Köszönöm.